Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen a valójában alkalmatlan időpontban, jobb híján alkalmatlan időpontban összehívott sajtótájékoztatón való részvételüket. A történet kiinduló pontját mindannyian ismerik. Miniszterelnöki kompromisszum jött létre az Európai Uniós költségvetésről a következő 7 évre vonatkozóan. Ugye, van jelentősége annak, hogy ilyen bonyolultan fogalmaztam, mert valójában most még csak egy miniszterelnöki kompromisszumról van szó, költségvetés még nincs. Az Európai Unió szabályai szerint az Európai Parlamentnek még meg kell vitatnia a miniszterelnökök kompromisszumát, és utána hoz majd az Európai Parlament erről egy végleges döntést. Ez még előttünk áll, de ha megengedik, erről majd a végén. Miután ez egy bonyolult miniszterelnöki kompromisszum, ami létrejött a költségvetés ügyében, rengeteg dimenziója, leágazása, háttér dokumentációja létezik, ezért a mai napon minél hamarabb, annál jobb gondoltuk mi. A Szabad Európa Központ Martony János vezetésével egy szakértői konferenciát tartott, mi most onnan érkeztünk. Ez a konferencia, amit elvégezhetett, azt el is végezte, és ennek a fontosabb megállapításait szeretném önökkel ismertetni, részben én, és aztán ezt kiegészítve pedig Martonyi János úr. Tudják, hogy a Szabad Európa Központot azért hoztuk létre, hogy legyen egy olyan nem közvetlen a Fidesz szervezetének részét képező, de az európai kérdésekre gyorsan és kellő szakértői háttérrel reagálni képes intézetünk, ami az ilyen helyzetekben elkészíti az értékelést a politikusok számára. Egyébként nem csak a fideszesek számára, bár az igazság, hogy elsőként mi kapjuk meg ezeket az értékeléseket, de miután ezeket nyilvánosságra hozzuk, így az egész ország számára. Nos, röviden szeretnék néhány megállapítást tenni, ha megengedik. Az első dolog az az, hogy amit most el fogok mondani, az nem arról szól, hogy pártpolitikai szempontból van-e valakinek igaza, s ha igen, miben. Hanem arról próbálunk beszélni, ezt kértem ma Martonyi Jánostól is, hogy a konferencia témája az legyen, hogy mi következik Magyarország számára a most elért miniszterelnöki kompromisszumból. Tehát azt próbáljuk megérteni, hogy az ország számára a következő 7 évre mi következik ebből a megállapodásból. A kiinduló pontja az volt a mai konferenciának, hogy 2005 az rossz éve volt az Európai Uniónak. Önök is ismerik ezeket az eseményeket, a kísérlet az európai alkotmány megteremtésére, ennek elbukása, ismerik a fölméréseket az Európai Unió polgárainak kb. 60%-a nem támogatja az európai gondolatot, az Európai Unió működését. És általában is önök is érzékelik nyilván azt, amit mi, hogy az egész európai együttműködés olyan ambíció hiány van. Ki fog derülni talán a mondandónkból, hogy miért állt elő ez a helyzet a mi fölfogásunk szerint. No tehát 2005 egy rossz év volt, ezért nyugodtan kimondhatjuk, hogy az a tény, hogy a miniszterelnököknek sikerült kompromisszumot kötni péntek éjszaka, az egy siker, az egy politikai siker. Tehát végre 2005-ben az Európai Uniónak van egy politikai sikere. Én egyúttal gazdasági tartalmát tekintve ezt a megállapodást ugyanakkor nem tartom sikernek az Európai Unió számára. Ennél sokkal többet vártunk, most még az Unióról beszélek, nem Magyarországról. Az Európai Unió számára is többet vártam, többet vártunk ettől a megállapodástól, majd Martin János ezt el fogja mondani, azt hiszem legalábbis, hogy ez a megállapodás azt jelenti, hogy egy kibővített, egy megnagyobbított, egy egyesített Európát kevesebb pénzből akarunk működtetni, mint korábban tettük, és ez az egész Európai Unió jövőjére nézve egy rossz perspektíva. Tehát nem egy egyre szorosabbá váló, egyre szolidárisabb Európai Unió kiépítése felé visz, hanem az eddig megvolt szoros együttműködésnek a lazítását, szétbontását, elgyengülését jelenti szerintem ez a költségvetés. Ha ezt egyetlen számmal kell illusztrálni, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy az előző 7 évben az Európai Unió nem azt mondja meg, hogy mennyi pénzt kell befizetni egy-egy tagállamnak, hanem meghatározza azt, hogy mennyi pénzt fizethet be. Aztán, hogy ebből mennyit sikerül kihozni, az egy külön dolog, de van egy szám, amit az Unió mindig megmond, hogy a nemzetállamok mennyi pénzt ajánlhatnak föl, a nemzeti össztermékük hány százalékát ajánlhatják föl az Európai Unió közös céljaira. Annál többet nem lehet. Ha így nézzük 2000 és 2006 közötti, tehát a kicsi Európa, megnagyobbítás előtti Európánál ez a szám az 1,12 század százalék volt. Ennyit ajánlhatott föl minden nemzetállam közös európai célokra. A következő 7 évre ez 0,98%. Tehát amit az előbb mondtam, hogy az irány Európa számára az nem egy egyre szorosabb együttműködés, egyre nagyobb szolidaritás, hanem éppen az ellenkezője. Egyre szűkülő együttműködés, egyre ritkuló szövetek, és egyre kevesebb szolidaritás. Na most, a második megállapítás, amit szeretnék tenni, az az, hogyha visszagondolunk ennek a költségvetésnek az eddigi történetére, akkor azt tudjuk mondani, hogy eddig három kompromisszum jött létre. Ezt el szoktuk felejteni, ebben az összefüggésben erről alig beszélünk. De valójában eddig három kompromisszum jött létre, három olyan tárgyalás volt, amiben mi magyarok is benne voltunk. Az első kompromisszum az Európai Bizottságban jött létre, ahol Kovács László képviseli Magyarországot. Ez a kompromisszum az arról szólt, hogy ha kiszámoljuk, hogy abból a költségvetésből mennyi pénz esik Magyarországra, akkor arról volt szó, hogy körülbelül 25,4%-nyi pénzt kap majd Magyarország. Kovács Lászlónak így is lehet fogalmazni, nem pontos talán, amit mondok, de nem hiszem, hogy nagyot tévednék. Kovács Lászlónak ennyit sikerült elérnie. Tehát az a testület, ahol ő képviseli Magyarországot, egy ilyen kompromisszumra jutott, 25,4. A második kompromisszum az az Európai Parlamentben született. Ott is hoztak egy döntést erről a költségvetésről. Ott magyar részről a szocialisták és a néppártiak szerepeltek, plusz a Magyar Demokrata Fórum egy képviselője. Ahol egyébként együttműködés jött létre a magyarok között, tehát volt nemzeti együttműködés és volt nemzeti egység, és mind a szocialisták, mind mi megszavaztuk az Európai Parlamentben ezt a kettes számú kompromisszumot, ez alapján Magyarországnak járt volna 24,9 milliárd euró. És van egy harmadik kompromisszum, amit a miniszterelnökök kötöttek, ott bennünket, magyarokat Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr képviselt, és ez a kompromisszum azt jelenti, hogy Magyarországnak 22,6 milliárd euró jár. Most jól látszik, hogy folyamatos hátrálásban voltunk. Egyébként nem csak mi magyarok voltunk folyamatos hátrálásban, az egész unió hátrálásban volt az erős, több pénzt a közös célokra felajánló Európa képétől, hátráltunk egyfolytában a három kompromisszum során, oda, ahol most állunk. A történetnek még nincs vége, mint mondtam, ezt majd szeretném még elmondani. Tehát én azt tudom mondani, hogy ebben a három kompromisszumban, ahol Kovács László, az Európai Parlamenti képviselők és Gyurcsány László képviselő, Gyurcsány Ferenc képviselte Magyarországot, ebben a három kompromisszumban a magyarok egy oldalon álltak. Tehát volt, van és volt nemzeti összefogás. Ez egy fontos dolog. És azt kell mondanom, hogy mindenki a maga helyén úgy küzdött, ahogy tudott. Igyekeztem az egyik konferencia egyik hozzászólásának a pontos mondatát leírni. Mindenki legjobb képessége és lehetősége szerint küzdött, ezért mindenkit elismerés illet. Akármelyik kompromisszumban is vett részt. Azonban innentől kezdve nem az a kérdés, hogy jól dolgoztak-e a politikusaink. Bár a magyar közvélemény hajlamos ennek a keletén nagyobb figyelmet szentelni, hanem az a kérdés, hogy az ország számára mi következik ebből a helyzetből. Most én erről mindösszesen egy fontos tanulságot szeretnék elmondani, és három adatot. Tehát mi következik mindebből? Én megértem azt, hogy miután egy politikai sikerről van szó Európában, mint az Európai Unió többi tagállamában is Magyarországon most egy sikerpropagandának vagyunk a részesei. A miniszterelnök így értelmezi a helyzetet. Ez rendjén van. Ebben semmi rendkívüli nincs. Azonban szerintünk a legfontosabb az ország számára a következő napokban, hogy tisztán lásson, hogy mi a valóságos helyzet. Tehát nézzünk szembe a valósággal. És azt a gyakorlatot Magyarország ne folytassa. Ez az első és legfontosabb konklúziónk. Ne folytassa Magyarország azt a gyakorlatot, hogy az Európai Unió számára meghamisítjuk a magyar adatokat, és most a magyarok számára meghamisítjuk az Európai Unió adatokat. Ugyanis semmifajta 30 milliárd euróról nincsen szó. A valóságos száma 22,6 milliárd euró, ennyivel számolhat Magyarország a következő 7 évben. És fontosnak tartok egy-két elsikkadt körülményt. Majd még tartunk kisebb konferenciákat egy-egy részkérdésben, de amit most világosan látunk a mezőgazdaság ügyében. Ahol van egy jó hír is, ezt majd Marton János elmondja, de van egy rossz hír is. Tehát ha a mezőgazdaságot figyeljük, akkor azt lehet látni, hogy összességében mezőgazdasági célokra az előttünk álló 7 évben kevesebb pénzt fog költeni az Európai Unió, mint költött a mögöttünk hagyott 7 évben. Ha ez hozzáveszik, hogy közben a tagállamoknak a részesedése ebből a teljes mezőgazdasági költségvetésből évről évre nőni fog, mert ez megmaradt, akkor jól látható, hogy a következő 7 évben a piaci támogatásai a mezőgazdasági termékeknek szűkülni fognak. Ennek a részleteit még nem dolgozták ki, de föl kell készülnünk arra, hogy az Európai Unió egy olyan irányt vett, hogy összességében kevesebbet költ mezőgazdaságra, mint eddig, azon belül a nekünk jutó részarányok nőnek, ezért általában a piac támogatás a mezőgazdasági termékeknél csökkenni fog a következő 7 évben. Ennek súlyos következményei vannak, ma nem azért jöttünk össze, hogy ezt taglaljuk, ez önmagában is megér egy-két konferenciát. Mert közben zajlik Hongkongban egy WTO tárgyalássorozat is, mint tudják. Ha megengedik, most nem is bonyolódnék ebbe, csak jelezni szeretném, hogy ez az irány nekünk rossz. Tehát a magyar mezőgazdaságnak, a magyar gazdáknak az az érdeke, hogy összességében az Európai Unió ne költsön kevesebbet a mezőgazdaságra, mint korábban tette, és a piaci támogatások ne csökkenjenek. Ez nekünk magyaroknak rossz. Most csak nemzeti szempontról beszélek, és nem pedig világgazdaság liberalizálási megfontolásokat mondok, hanem magyar szempontot, magyar érdekről beszélek. A második állítás, a második ilyen részletkérés, amire azért javaslom, hogy szenteljünk kis figyelmet, ez az, hogy a magyarok 2 évig még továbbra is sok pénzt fizetnek a britteknek. Tehát az igaz, hogy a britteknek végül kompromisszumot kellett felajánlaniuk, és a végén 7 év múlva már, sőt már a 6. évben is, a magyaroknak már nem kell a britteknek ebben a sajátos britteknek járó visszatérítési rendszerben pénzt adnunk, de 2 éven keresztül adnunk kell, méghozzá 2 éven keresztül továbbra is 100%-ot. Az azt jelenti, hogy Magyarország a következő 2 évben, minden évben 18 milliárd forintot fog adni a britteknek. Ez egy igazságtalan belső elosztási rendszer az Európai Unión belül, amit nem tudtunk megváltoztatni. Tehát körülbelül 36 milliárd forintot, 36 kilométernyi autópályát, ha szabad így fogalmaznom, a következő 2 évben mi még adunk a britteknek. Aztán ez az összeg csökkenni kezd, és a végén mi már nem fizetünk nekik, csak a régi tagállamok. A harmadik dolog, amit szerettem volna még elmondani, az pedig az, hogy kéréssel is fordultam a mostani kis konferencia végén az európai parlamenti képviselőinkhez, mert a Magyarországon tartózkodó képviselőink is részt vettek a mai konferencián. Súrján László is, aki a Költségvetési Bizottságban képviseli Magyarországot, Schmidt Pál is, aki a delegációvezető is, Gyürk András is ott volt, Pataki Etelka is ott volt, és Gladfelder Béla is az előbb elmondott mezőgazdasági jellegű megjegyzéseket, megállapításokat az ő hozzászólásából idéztem. Nos, azt kértem az európai parlamenti képviselőinktől, hogy dolgozzanak, ugyanis most még tehetünk azért, hogy több pénzt kapjunk. Az európai parlamentnek van joga ezeket a számokat fölfele módosítani. Tehát van mód arra, hogy több pénzt kapjunk. Valószínűleg nagyságrendekkel már nem tudunk javítani ezen a helyzeten, de fontos részletkérdésekben még továbbra is van esély a helyzet javítására. Tehát kértem, hogy legyenek nagyon aktívak és legyenek nagyon kemények. A második állítása, a második kérésem pedig az volt a parlamenti képviselőinkhez, hogy továbbra is keressék az együttműködést a szocialistákkal az Európai Parlamentben. Mert az előbb említett 3 kompromisszumban eddig mindig egy oldalon álltunk, és ez maradjon meg így a jövőben is. Tehát legyen, mint ahogy volt a múltban, a jövőben is egy olyan szoros együttműködés ebben a kérdésben az európai parlamenti szocialista és néppárti képviselők között, amely eredményre vezethet. Ha jól látom, akkor holnap a miniszterelnök fél egyre kért is egy megbeszélést a pártelnököktől, amit most itt azoknak elmondtam, ott is ezeket a véleményeket, ezeket az állításokat, ezeket az álláspontokat fogom majd képviselni a fél egykor kezdődő megbeszélésem. És ha megengedik, akkor át is adom a szót Martonyi Jánosnak. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönöm szépen. Az európai integrációs összefüggések szempontjából szeretnék én elsősorban néhány szót szólni. Részletkérdésekre esetleg visszatérhetünk még más formában is. Valóban a jó hírekkel érdemes kezdeni. Én is úgy látom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet ebben a jelenlegi sokak által válságnak nevezett helyzetben. Meg tudtak állapodni az állam és kormányfők a 7 éves költségvetési perspektívában. Ez önmagában véve egy nagyon fontos fejlemény az európai integráció jövője szempontjából. Ezen belül még néhány mozzanatra érdemes odafigyelnünk. Én például nagyon fontosnak tartom azt, hogy ismét megjelent az európai integráció színpadának előterében Németország. A világ sajtó egyébként úgy értékeli az eredményt, hogy ez jelentős mértékben köszönhető Angela Merkelnek. Ez egyrészt Németország egyfajta visszatérését jelenti, másrészt pedig Angela Merkel az új német kancellár szempontjából is egy nagyon fontos belépőt jelent. Én azt hiszem, hogy ez nekünk, magyaroknak és Közép-Európának és az egész európai integrációnak kedvező. A másik ilyen úgymond külpolitikai összefüggés, amire már az előbb történt utalás, az az, hogy volt egy nagyon éles francia-brit vita, ismerjük mindannyian a brit visszatérítés, illetőleg a mezőgazdasági politika jövője dolgában. Ez a vita érzésünk szerint egy értelmes kompromisszummal zárult, bizonyára majd elolvassák azt a bizonyos felülvizsgálati klauzulát ebben a megállapodásban, ami arról szól, hogy az egész rendszert felül fogják vizsgálni, tehát nem csak a mezőgazdasági politikát, hanem a brit visszatérítésnek a kérdését is. Úgy hírlik, azt mondják, hogy ez a kompromisszumos fogalmazás, ez is végső soron talán a német közvetítésnek köszönhető. Ez jelenti azt, hogy ismét működik az Európai Unió, és hát jelenti a mi szempontunkból magyarok számára azt, hogy bizony a franciák megtartották a kulcsot, ami a mezőgazdasági politika felülvizsgálatát jelenti. Én ezt magyar szempontból, és hát nem csak én, hanem az egész konferencia egy nagyon fontos fejleménynek tartjuk, tekintettel arra, hogy Magyarország egyike azoknak az országoknak, amelyek érdekeltek a közös mezőgazdasági politika fenntartásában. Csak zárójelbe jegyzem meg, félénken egy kicsit, mert úgy tűnik, hogy most a hivatalos bölcsesség nem mindig ezt mondja, hogy a mezőgazdasági politika bizony nem a múlt, a mezőgazdasági politika az a jövő. Ez egy stratégiai kérdés, a következő évtizedekben a világban három dolog lesz fontos, az egyik az energia, a másik az élelmiszer, a harmadik pedig az ivóvíz, és ezek pedig elválaszthatatlanok a mezőgazdaság helyzetétől. Na, ezt csak zárójelbe akartam megjegyezni. Ami ennél fontosabb az az, hogy a francia siker az úgy látjuk, és úgy tűnik, hogy Európa is úgy látja, egy francia-magyar siker, született a néppárti tárgyalás alkalmával egy úgymond, inkább magyarosan ejtem ki a nevet, Sárközi Orbán megállapodás, és a Sárközi Orbán megállapodást végül is a franciáknak sikerült érvényesíteniük. Egyébként ezen az európai néppárti megbeszélésen, ugye, mint jól tudjuk, ott volt Angela Merkel is, és talán a német közvetítés sikere sem választható el attól, ami az előző napi néppárti megbeszélésen történt. Számunkra ez, most egy kicsit kilépve az európai integráció keretéből, azt is jelzi, hogy itt most valóban működött egy nemzeti egyetértés, amint szoktuk mondani. Egyébként mi annak idején már, mint a Szabad Európa Központ, ezt a fajta együttműködést és egyetértést javasolta a európai parlamenti választásokra készült anyagában is. Én személy szerint is nagyon örülök annak, hogy ez most sikerült. Mindenki a saját terepén megfelelően harcolt, és megszületett ez a politikai eredmény. Ami a dolog másik részét illeti, és elnök úr erre is utalt, én magam úgy éreztem, abba bíztam korábban, hogy egy ennél erősebb, egy ennél mélyebb integrációs folyamatnak nézünk elébe. Abban is megegyeztünk már korábban, hogy Magyarországnak ez az érdeke. Hozzáteszem, hogy ebben a kérdésben is nemzeti egyetértés van, tehát mindenki azt mondja, hogy Magyarország egy erősebb integrációban, egy erősebb Európában érdekelt, egy újraegyesített Európának új politikákat kell kifejlesztenie, a meglévő politikáit erősítenie kell, és itt jön egy nagy kérdőjel, hogy lehet-e egy erősebb, mélyebb, jobban működő, hatékonyabb, demokratikusabb, újraegyesített Európát csinálni kevesebb forrással. Márpedig ez a forrás kevesebb. Ezen lehet vitatkozni, hogy abszolút számokban esetleg több lesz majd, de nem ez a lényeg. Relatíve, viszonylagosan ez lényegesen kevesebb pénz. Én ebben nem látok mást, mint azt, hogy tulajdonképpen a kibővítéssel kapcsolatos brit koncepció kerekedett felül. Ez a brit koncepció bevallottan, be nem vallottan mindig arra irányult, hogy bővítsük Európát, tegyük nagyobbá, szélesebbé, hiszen ebben egy kicsit talán lazítani is fogjuk. Most nem akarom a dájlós-hígulás kifejezést használni, mert ez talán túl erős volna, de mindenféleképpen egy lazább Európában gondolkodik az a brit diplomácia, amelyik első javaslatával én úgy érzem, hogy hát, hogy fogalmazzak finoman, meglehetősen felbőszítette egész Európát, még azokat a tagállamokat is, amelyek egyébként egyetértenek azzal, hogy a költségeket fogjuk vissza, ugye tudjuk, hogy melyik az a bizonyos 6 tagállam, amelyik erre nézve korábban javaslatot tett. Tehát, amilyen jó hír az, hogy megszületett egy politikai megállapodás, olyan kedvezőtlen hír az az európai integráció hívei, támogatói számára, és ezáltal Magyarország számára az, hogy bizony a források szűkösek, és nem egy terület világosan mutatja azt is, és most rögtön a következő témára térnék, nevezetesen a mezőgazdaságra, hogy bizony szűkülnek jelentősen a források. Tehát, hogy hogy fogunk tudni mezőgazdasági politikát, piaci mechanizmusokat működtetni úgy, hogy 27 tagállam esetében lényegesen kisebb lesz a rendelkezésre álló összeg, mint jelenleg, ezt egyelőre nem tudjuk, illetőleg ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy akkor mégiscsak szükség lesz valami fajta felülvizsgálatra, ha másért nem azért, mert nem lesz pénz, hogy finanszírozzuk a mezőgazdasági politikát. Most ez azért fájó dolog, mert mi éppen akkor fogunk eljutni az egyenlő elbánáshoz. Ez az, amiért harcoltunk. A kohéziós politika dolgában elfogadtuk a 2 év 8 hónapos átmeneti időszakot, tudtuk azt, hogy ezt el kell fogadnunk, most ne vitatkozzunk már azon, hogy mi történt Koppenhágában az utolsó órákban, hogy jobban jártak-e a lengyelek, vagy a csehek, vagy sem, ez már a múlté, erről nem érdemes vitatkozni. Ezzel szemben nem kétséges az, hogy ezt mindig annak az elvártában tettük, mármint ezt az engedményt, hogy 2007. január 1-től kezdve viszont érvényesül az egyenlő elbánás. Úgy tűnik, hogy azért ez most nem teljesen valósul meg, és visszatérve a mezőgazdaságra, ott pedig hát még fájóbb a dolog, mert éppen akkor lép majd be egy a források oldaláról történő korlátozás és szűkítés, amikor végre abba a helyzetbe kerülünk, hogy megkapjuk a közvetlen kifizetéseknek is mondjuk a 80-85-90-95 netán egyszer a 100%-át. Tehát úgy érzem, hogy ezen a területen bizony nem jók a hírek. A másik kérdés, és ez már sajátosan magyar vonatkozás, mi is úgy látjuk, magam is úgy látom, hogy a legfontosabb mégiscsak az lenne, hogy legalább ezt az integrációs politikát, ami azért egy össznemzeti ügy, ezt mindannyian tudjuk, legalább ezt ne falja föl a politikai marketing és a politikai kommunikáció és a politikai retorika. Próbáljunk valami önmegtartóztatást gyakorolni, még néhány hónappal a választások előtt is. Teljesen fölösleges 30 milliárd euróról beszélni akkor, amikor ez az összeg 22,6 milliárd euró, és én ennek a 22,6 milliárd eurónak nagyon örülök. És bízom abban, hogy a magyar gazdaság, a magyar közigazgatás képes lesz arra, hogy ezt az összeget a lehető legnagyobb mértékben fel is használja, és ez egy olyan lökést adjon a mi felzárkózási folyamatunknak, amiben őszintén szólva mindig bíztunk, hiszen ezért harcoltunk 15 éven keresztül, hogy Magyarország az Európai Unió tagjává váljon. De annak nincs értelme, hogy félrevezessük a magyar közvéleményt, félrevezessük a magyar gazdaság szereplőit, és olyan számokat mondjunk nekik, amelyek nagyságrenddel felülmúlják ezt az összeget. Ne emlegessünk fiktív számokat, mert hiszen az áfa beszámítása, be nem számítása az egy más dolog. Mint ahogy a 85%-os önrész is egy más dolog. Egyébként hozzáteszem halkan, hogy ez már benne volt az eredeti brit javaslatban is, abban a nagyon rossz brit javaslatban is szerepelt, amit egyébként, hát mint mindannyian tudjuk, mindenki visszautasított. Egyébként jó pár olyan eleme volt ennek az eredeti brit javaslatnak, amit később a kormányfő akként jelölt meg, mint elérendő célt. Jó lehet, ezek már szerepeltek az eredeti javaslatban is. Én egyet kérek csak. Legyen tiszta és őszinte és tárgyszerű és szakszerű a kommunikáció. Még a kampány idején is. Nincs értelme félrevezetni az embereket, és főleg nincs értelme félrevezetni a gazdaság élet szereplőit, akik esetleg üzletpolitikát építenek a kormány nyilatkozataira, mert hiszen a világ már csak olyan, hogy a gazdaság élet általában figyeli a kormánynak és a kormányfőnek a nyilatkozatait, és annak megfelelően igazítja a cselekvését. Én azt hiszem, ez is egy tanulsága ennek, és egy tanulsága annak, hogy őszinte tiszta beszéd kellene, és következő hónapokban ennek jelentősége lesz. Utolsó záró megjegyzésem, amit egyébként elnök úr is mondott már, hogy azért a folyamat nincs lezárva. Mindenki hallotta az Európai Parlament elnökének a tegnapi nyilatkozatát. Jól tudjuk azt, hogy egyes parlamenterek, és itt megint jelezném, hogy nem csak néppárti, hanem szocialista képviselőkről is szó van, már jelezték azt, hogy hát azért bizony nem pontosan erre gondoltunk, és hát azért itt a parlamentnek is van hatásköre, és azért majd esetleg nekünk is lesz egy-két szavunk ehhez a dologhoz. Januárban ez a folyamat megindul, majd meglátjuk, hogy hogyan fog lezárulni. Én nagyon halkan mondom, ne is írják meg, de én azt se zárnám ki, hogy esetleg egy picikét még ezt az eredményt talán még javítani is lehetne. Talán emlékeznek rá, hogy egyébként a csatlakozási szerződéseknél is ez volt a helyzet, mert az Európai Parlament egy kicsit azért még oda tett a csomag mellé, már csak azért is, hogy megmutassa, hogy azért az Európai Parlament egy fontos intézmény. Úgyhogy a kérdés nincs lezárva, együttműködésre, nemzeti egyetértésre a jövőben is szükség lesz. Én azt hiszem, hogy, és most nem csak a központ nevében beszélek, hanem az egész politikai családunk nevében, mi erre mindig készek voltunk, készek is leszünk, és nagyon bízunk abban, hogy ezt a folyamatot Magyarország szempontjából a lehető legjobb eredménnyel zárjuk le. Köszönöm szépen.
Számos ilyen részletkérdés van. Most egyet említek meg, csak az igazság, hogy nem akarom szétfeszíteni a sajtótájékoztató kereteit, mert szerintem itt egy jó két hetes intenzív sajtómunkára volna szükség, hogyha ennek a bonyolult kompromisszumnak a számunkra fontos minden dimenzióját ki akarnánk bontani, és attól tartok, hogy a lényegi álláspontunk az el fog sikkadni a tudósításokban a sok részletkérdés mögött. Ezért vagyok óvatos ezekben. De egyet mondok ilyet, ami fontos. Ugye van az a vita, hogy egy-egy tagállam a fejlesztési forrásokból hány a saját nemzeti össztermékének hány százalékával azonos összeget hívhat le. Ugye ez 1999 óta létezik. Korábban nem volt ilyen felső korlát. 99-ben azt mondták, hogy egy adott ország a saját nemzeti össztermékének a 4%-áig vehet igénybe strukturális és kohéziós alapokból forrást. Ezt most levitték 3,52-re. Most a magyarokról beszélek. Tehát egy új azért mondom, hogy bonyolult, egy új számítási rendszert alakítottak ki. Megszűnt az egységes 4%-os korlát, és helyette különböző mutatók alapján kikalkulált, különböző számok léptek be. Tehát egy testre szabottabb elbánás van az általános 4%-os korlát helyett. Ha magyarokra nézem, hogy mi vonatkozik ebből, akkor az eddigi 4% helyett például mi csak 3,52%-ot tudunk felhasználni. Ott van elhantolva, hogy a 4%-os küszöbbe valószínűleg nem ütköztünk volna bele. Hát, hogy elnézem, Magyarország legsikeresebbnek gondolt forrásfelhasználási lehetőségeit, akkor úgy gondolom, hogy a magyar nemzeti össztermék 4%-ánál több pénzt nem is nagyon értünk volna el. De a 3,52-be bele fogjuk ütni a fejünket szerintem. Ha persze a magyar közigazgatás úgy dolgozik, ha a magyar gazdaság úgy működik, hogy mi azt reméljük, akkor beleütközünk abba, és ott még járna nekünk pénz, de azért nem tudjuk igénybe venni, mert van ez a korlát. Most én azt remélem például, hogy a parlament ezen változtathat. Tehát 3,52-t nekünk magyaroknak fölfele tolhatja még, vagy visszamehet az általános 4-re, nem tudom, de ez egy olyan vitakérdés, ahol lehet jelentőség az Európai Parlament álláspontjának. Ezt hatom egyébként a legfontosabb részletkérdésnek.
A másik csak egy rövid példa, a vidékfejlesztési pénzekkel kapcsolatos ÁFA ügye, ami egyébként nem kapott kedvező rendezést, eltérően a strukturális kohéziós pénzekre vonatkozó ÁFA kezeléstől. Ez tipikusan olyan kérdés, amit a parlamenti képviselők felvethetnek, és talán kedvező megoldást is elérhetnek.
Bocsánat, csak hogy világosan, ugye ma az a helyzet, hogy három nagyobb alapból jön a pénz. Strukturális, kohéziós alap és a vidékfejlesztési alap. És az lett a miniszterelnöki kompromisszum, hogy az első kettőből, a strukturálisból és a kohéziósból, amikor lehívjuk a pénzeket, akkor ott az ÁFA-t, amit be kell fizetni majd a magyar költségvetésbe, azt költségként el lehet számolni az unió felé. De ez a vidékfejlesztésre nem igaz. Ez Magyarország számára azért hátrányos, mert a magyar önkormányzatok elsősorban a vidéki önkormányzatok a vidékfejlesztésbe juthatnak jelentős összegekhez, és ott a magyar államnak befizetett 25%-os áfát nem fogják tudni elszámolni. Ez egyébként, bocsánat, de most egyre bonyolultabbak vagyunk, ez azt jelenti, hogy a magyar kormány, ha azt akarja, hogy a vidékfejlesztési alapban lévő pénzeket a magyar önkormányzatok le tudják hívni, de a saját nemzeti költségvetéséből több pénzt kell, hogy adjon. ez megterheli a magyar költségvetést. Tehát ezért lenne jó, ha sikerülne az első két alaphoz hasonlóan a harmadik alapnál is elfogadtatni, hogy az Unió elfogadja költségtényezőként a befizetendő áfát. Tehát ezek azok a részletkérdések, amelyek nagyon sok milliárd forintot jelentenek magyar önkormányzatoknak, ugye minél kisebb egy önkormányzat, ez annál nehezebb probléma az ő számára. Tehát itt az Európai Parlamentnek vannak lehetőség. Ha jól hallgattam a tegnapi tudósításokat, azt mondta a képviselőnk, hogy politikai siker és gazdasági kudarc. No, hát nézze, ugye, mi történt, próbáljuk megérteni, hogy mi történt pontosan. Ami történt, az olyan, mint a Kádár rendszerben az áremelés. Pontosan az történt. Ugye, amikor elterjedt az a hír, ez volt a brit első javaslat, hogy föl fogják emelni a kenyér árát 50 forinttal. És a végén kiderült, hogy csak 25-tel emelik. És azt mondtuk, na most, most is így állunk. Most egy 25 forintos áremelés a Kádár rendszerben, miután 50-ről hallottunk, így sikernek tűnt. Ha jól belenézzük, ahhoz képest, ahol voltunk, ahhoz meg kudarcnak. Most ezért én ezekbe a, hogy mondjam, inkább kommunikációs vitákba nem mennék bele. Én azt mondom, amit Martonyi János mond, hogy próbáljunk szakszerű és tárgyilagos kommunikációt folytatni. Nincs szerintem, ezt nyugodtan kiemeljük ezeket a kérdéseket, akár a választási kampány, akár a pártpolitika mezejéről. Ez sokkal nehezebb és bonyolultabb terület, ez a rövid sajtály, szerintem nem beszélve a mögöttünk lévő konferenciáról, ezt elég világosan demonstrálja. Próbáljuk itt arról beszélni, ami a kiszámíthatósághoz és a tervezhetőséghez kell. Tehát azokra a valóságos számokról, igényelhető forrásokról, eljárásrendekről. Ezek nagyon bonyolult és nehéz, de fontos ügyek, amiről most itt beszéltünk. És én ezt tárgyilagosságot és szakszerűséget szeretnék kérni, és nem pedig propagandát. Propaganda nem fog bennünket segíteni, sőt, meg fogják látni, ha elmegyünk ebbe az irányba. És az Európai Uniós kérdésekben a propaganda lesz a meghatározó, annak az lesz a következmény, hogy kevesebb pénzhez fogunk hozzájutni, mint amennyihez hozzájutottunk volna, hogyha nem a propagandára, hanem a szakmai kérdésekre összpontosítunk. Nem mondtam, hogy Tony Blair Kádár János legjobb tanítvány, ezt ne írják. Ilyet nem mondtam.